mentünk a ház felé. Norton és Boyd Carrington kinyúlt a verandán, mi az ezredessel csatlakoztunk hozzájuk, Miss Cool pedig bement a házba. Beszélgetni kezdtünk. Luttrell ezredesnek is megjött a kedve. Elmondott egy-két viccet, és általában sokkal vidámabbnak és élénkebbnek tűnt, mint máskor. Tikkasztó napunk volt, mondta Norton. Alaposan megszomjaztam.
Ígyünk egyet, fiúk, a cég számlájára. Hm?
Az ezredes egészen felélénkült, az arca sugárzott. Megköszöntük és elfogadtuk. Luttrell felállt és bement. A verandának éppen azon a részén ültünk, ahová az ebédlő ablak nyílt, és az ablak nyitva volt. Hallottuk, hogy az ezredes kinyit egy pohárszéket, dugóhúzó csikorgott, aztán halk pukkanás kihúzta a dugót. A pukkanást azonban Luttrell ezredesné éles fejhangja követte.
Mit csinálsz itt, George?
Az ezredes suttogva felelt valamit. Motyogó hangjából itt-ott kivehettünk egy-egy szót.
A fiúk odakin, egy italra.
Aztán megint felcsattant az éles bántó hang.
Szó sem lehet róla, George. Micsoda ötlet! Miféle jövedelemre számítasz, ha folyton itallal kínálgatod a vendégeket? Az italért itt fizetni kell. Nekem van üzleti érzékem, ha neked nincs is. Ha én nem vagyok, akkor már holnap csődöt jelenthetnél. Úgy kell vigyáznom rád, mint egy gyerekre. Igen, mint egy gyerekre. Semmi érzéket sincs a dolgokhoz. Add ide azt az üveget. Add ide, azt mondom.
Megint a tiltakozó elfojtott motyogás. Aztán Mrs. Luttrell csípős hangja.
Nem érdekel, hogy mit mondanak. Az üveg visszamegy a pohárszékbe, és én bezárom a pohárszéket.
Kulcs nyikordult a zárban.
Így, kész, vége.
Az ezredes hangja most érthetőbben szólt.
Túlságosan messzire még, Daisy. Ezt nem fogom tűrni.
Te nem fogod tűrni? Ki vagy te, hadd halljam. Ki vezeti ezt a házat?
Én. És ezt jobb, ha megjegyzed.
Ruhasuhogás hallatszott, Mrs. Luttrell kiviharzott a szobából. Az ezredes csak néhány perc múlva tért vissza, mintha éveket öregedett volna ez alatt a néhány perc alatt. Mindnyájan együtt éreztünk vele, és a legszívesebben meggyilkoltuk volna Mrs. Luttrellt.
Borzasztóan sajnálom, fiúk, mondta merev, természetellenes hangon Luttrell. Úgy látszik, kifogyott a viszkink.
Tudnia kellett, hogy akaratlanul is kihallgattuk az iménti párbeszédet, de ha nem tudta, a viselkedésünk akkor is elárulta. Szörnyen kényelmetlenül éreztük magunkat. Norton egészen elvesztette a fejét. Sietve magyarázkodni kezdett, hogy ő tulajdonképpen nem is kívánta az italt, hisz mindjárt vacsorázunk, nem? Majd tapintatosan témát váltott, de csupa összefüggéstelen megjegyzést tett. Nagyon rossz pillanatot választott ki. Jó magam szinte megkukultam. Boyd Carrington meg, az egyetlen ember, aki helyre tudta volna ütni a dolgot, Norton fecsegésétől szóhoz sem jutott. A szemem sarkából láttam, hogy Mrs. Luttrell a kert felé tart, az egyik ösvényen, a kezében kesztyű és gyomláló kapa. Szó se róla, szorgos asszony volt, de nagyon haragudtam rá. Senkinek sincs joga hozzá, hogy mást megalázzon. Norton lázasan hadart, felkapta az egyik galambot, és elmesélte, hogyan nevették ki az iskolában, amikor rosszul lett egy döglött nyúl láttán. Aztán áttérte a nyírfajdos mocsarakra, meg egy hosszú, unalmas történetre valami balesetről. Amikor is egy skóciai vadászaton véletlenül agyonlőttek egy hajtót. Beszélgetni kezdtünk különféle vadász szerencsétlenségekről, majd Boyd Carrington megköszörült a torkát, és így szólt. Furcsa dolog történt az egyik tiszti szolgámmal. Ír származású volt a fickó. Kivette a szabadságát, és hazautazott. Amikor visszajött, megkérdeztem, hogy jól érezte-e magát. Hogyne, uram, életemben nem éreztem még ilyen jól magam. Örülök neki, mondtam meglepődve a lelkesedésén. Hogyne, remek szabadság volt. Agyonlőttem a bátyámat.
Agyonlőtted a bátyádat? Kiáltottam föl.
Agyon én? Már évek óta akartam. Ott csücsülök, Dublinban egy háztetőn. Egyszer csak kijön az utcán, hát a bátyám. Nekem meg a kezemben a puska. Nem akarok dicsekedni, de egy gyönyörű lövés volt. Úgy leszettem akár egy verebet. Fájín pillanat volt, sose felejtem el.
Boyd Carrington nagyszerű mesemondó volt, komikusan ki tudta színezni a drámai részeket. jót nevettünk, és mindjárt jobban éreztük magunkat. Amikor fölkelt és elballagott, mondván, hogy megfürdik a vacsora előtt, Norton lelke szavai mindannyiunk véleményét tükrözték. Micsoda remek fickó! Helyeseltem. Luttrell pedig azt mondta.
Igen, nagyszerű ember.
Úgy hallom, mindenütt sikert arat, mondta Norton. Végbe vitt mindent, amihez csak hozzáfogott. Erélyes, mindig tudja, mit akar. Egy szóval tetrekész férfi. A sikerembere. Luttrell lassan azt mondta.
Vannak, akik ilyenek. Amihez hozzáfognak, véghez is viszik. Sohasem hibáznak. Minden szerencse az övék.
Norton fürgén megrázta a fejét. Nem, uram, nem a szerencse. Átszellemülten szavalni kezdett. Nem csillagainkban, Brutus a hiba, hanem magunkban, kik megbókolunk, Shakespeare Julius Cézárjából.
Lehet, hogy igaza van, mondta Luttrell.
Gyorsan közbeszóltam. Minden esetre szerencsés fickó, hogy megörököltek Nettont. Micsoda hely? De azért meg kéne nősülnie, egyedül fogja érezni magát. Norton felnevetett. Megnősülni és letelepedni? Hogy aztán a felesége legyen az úraházban? Hát ez példás balfogás volt. Persze az ember gyakran elejte féle megjegyzéseket, de a körülményekhez képest nagyon szerencsétlenül jött. Ezt Norton is észrevette, alig, hogy kimondta. Szerette volna visszaszívni, tétovázott, dadogott, és végül után elhallgatott. De ezzel csak még többet ártott. Egymás szavába vágva beszélni kezdtünk. Én valami ostoba megjegyzést tettem az alkonyati fényre. Norton azt mondta, jó lenne bridgezni egyet vacsora előtt. Luttrell ezredes oda se figyelt. Furcsa, kifejezéstelen hangon mondta.
Nem, Boyd Carrington házában nem a felesége lesz az úr. Nem az a fajta, aki engedné. Ő nem. Ő férfi a talpán.
Kellemetlen helyzet volt. Norton megint a bridge-ről kezdett dadogni. Egyszer csak egy jókora vadgalam szállt el a fejünk felett, és egy közeli fa ágán telepedett meg. Luttrell ezredes felkapta puskát.
Ott az a nyavajás, kiáltotta.
De mielőtt még célba vehette volna, a madár odébb repült, s az ágak közt már lehetetlen volt eltalálni. Ekkor az ezredes figyelmét hirtelen magára vonta valami mocorgás egy távoli lankán.
Az ördög vinné el, egy nyúl rágcsálja a fiatal gyümölcsfákat, pedig azt hittem, bekerítettem őket.
Felkapta puskát, tüzelt, s ahogy odanéztem, egy nő felsikoltott, aztán szörnyű, gurgulázó hang hallatszott. Az ezredes kezéből kihullott a puska, a teste összerándult, keze a bajuszára tévedt.
Úristen, hiszen ez Daisy!
Én akkor már rohantam is a pázsit felé, Norton mögöttem loholt. Odaértem a helyszínre, és letérdeltem. Mrs. Luttrell volt. Valószínűleg térdelhetett, egy fiatal gyümölcsfát kötözött a karóhoz. Körülötte magas volt a fű, így valószínű, hogy az ezredes semmit sem látott, csak valami mozgást észlelt a fűben. A fény is zavarhatta. Mrs. Luttrellt a vállán érte a lövés, a sebből sugárban ömlött a vér. Lehajoltam, hogy megnézzem, közben felpillantottam Nortonra. Egy fának támaszkodott, az arca egészen elzöldült, mint aki mindjárt elájul. Mentegetőzve dadogta.
Nem bírom a vért.
Élesen rászóltam. Hozzá ide, Franklin, de azonnal, vagy a nővért. Bólintott és elügetett. Először Craven nővér jelent meg a színen. Hihetetlenül rövid idő alatt odaért, és szakszerűen hozzálátott, hogy elállítsa a vérzést. Aztán Franklin érkezett rohanvást. Felemelték az asszonyt, bevitték a házba, és lefektették. Franklin bekötözte a sebét, és elküldött Mrs. Luttrell orvosáért, Craven nővér pedig ott maradt mellette. Amikor Franklinbe botlottam, épp a telefontól jött. Hogy érzi magát?
Ó, megúszta. Szerencsére nem ért nemes részeket. Hogyan történt?
Elmondtam.
Értem. Hol az öreg fiú?
Nem csodálkoznék rajta, ha kikészült volna. Valószínűleg több ápolást igényel, mint a felesége. A szíve sincs egészen rendben. Luttrell ezredesre a dohányzóban akadtunk rá. A szája széle egészen elkékült, szinte nem is volt magánál.
Megtört hangon kérdezte.
Daisy, meg hogy van?
Franklin csöndesen így szólt. Hamarosan fölépül, uram, nem kell aggódnia.
Én azt hittem, nyúl, a fakérget. Nem is tudom, hogyan tévedhettem ekkorát. Valami megvillant a szemem előtt.
Előfordul az ilyesmi, mondta Franklin szárazon.
Találkoztam már hasonló esetekkel. Hallgasson ide, uram. Azt hiszem, jobb lesz, ha beadok egy szíverősítőt. Nem valami jó színben van.
Semmi bajom. Bemehetek hozzá?
Most még nem. Craven nővér ott van mellette, nem kell aggódnia. Minden rendben lesz. Nem sokára megérkezik dr. Oliver, és ugyanezt fogja mondani. Magukra hagytam őket, és kiléptem a napfényes estébe. Judit és Allerton közeledett az ösvényen. A férfi Judithoz hajolt, felnevettek. Az imént lezajlott tragédia után most betelt a pohár. Éles hangon odaszóltam Juditnak, mire ő csodálkozva felpillantott. Néhány szóban elmondtam, mi történt.
Milyen különös,
jegyezte meg a lányom. Nem nagyon kavarja föl a hír, gondoltam magamban. Allerton viselkedése azonban botrányos volt. Úgy látszott, jó tréfának tartja a dolgot.
Megérdemelte a vén boszorkány, jelentette ki. Gondolja, hogy szándékosan csinálta az öreg?
Ugyan, dehogy, mondtam méltatlankodva. Baleset volt.
Ismerem én az eféle baleseteket. Néha átkozottul jól jön az ilyesmi. Szavamra, le a kalappal, ha szándékosan csinálta a kis öreg.
Szó sincs ilyesmiről, jelentettem ki haragosan.
Csak ne legyen olyan biztos benne. Én két férfit is ismertem, aki agyonlőtt a feleségét. Az egyik revolver tisztítás közben. A másik meg egyenesen célba vette, csak úgy tréfából, azt mondta. Nem tudta, hogy töltve van. Mind a ketten megúzták, pedig egyszerűen csak meg akartak szabadulni a feleségüktől, ha engem kérdez.
Luttrell ezredes, nem az a fajta ember, mondtam fagyosan.
Ne mondja, hogy nem jött volna jól neki, mondta szemtelenül Allerton. Nem vesztek esetleg össze előtte?
Dühösen elfordultam, részben azért is, hogy elrejtsem zavaromat. Allerton majdnem ráhibázott. Valami kételyféle lopódzott belém. A kételj akkor sem oszlott el, amikor Boyd Carringtonnal találkoztam. Lesétált a tó felé, magyarázta. Mikor beszámoltam neki a hírről, rögtön azt kérdezte.
Ugye, nem gondolja, hogy szándékosan lőtt rá Hastings?
Na de, kedves barátom, bocsásson meg, nem kellett volna ezt kérdeznem, csak elgondolkoztam egy pillanatra.
Az asszony provokálta egy kicsit?
Egy ideig csöndben elmélkedtünk a jeleneten, amelynek az imént akaratlanul is fültanúi voltunk. Amikor felmentem és bekopogtam Poirot ajtaján, mi tagadás elég szerencsétlenül éreztem magam. Poirot Curtistől már értesült az eseményekről, és kíváncsian várta a részleteket. Mióta Stilesben voltam, megszoktam, hogy minden beszélgetésről, minden találkozásról részletesen beszámoljak neki. Úgy gondoltam, drága öreg barátom így nem érzi magát olyan elszigeteltnek. Megvolt az illúziója, hogy így módon ő is részt vesz a napi eseményekben. Mindig jó emlékező tehetségem volt, nem esett hát nehezemre, hogy szó szerint idézzem a beszélgetéseket. Poirot feszült figyelemmel hallgatott. Titokban azt reméltem, hogy eloszlatja majd gyanakvásomat, mely mind jobban megerősödött, de mielőtt még szavakba önthette volna gondolatait, kopogtak az ajtón. Craven nővér volt, elnézést kért a zavarásért.
Borzasztóan sajnálom. Azt hittem, itt találom a doktort.
Az öreg hölgy magához tért, és aggódik a férje miatt. Látni szeretné. Nem tudja, hol van.
Hastings kapitány. Nem szeretném magára hagyni a beteget.
Felajánlottam, hogy előkerítem. Poirot beleegyezően bólintott. Craven nővér pedig hálásan köszönetet mondott. Egy szűk, alig használt kis nappali szobában találtam meg Luttrell ezredest. Az ablakban állt, és mereven bámult kifelé. Ahogy beléptem, hirtelen sarkon fordult. A tekintetében ott vibrált a kérdés, és úgy láttam, a félelem is.
A felesége magához tért is, látni kívánja önt, Luttrell ezredes.
Ó!
A vér az arcába szökött, és csak most láttam, milyen sápat volt az elébb. Lassan, ügyefogyottan motyogta, mint egy nagyon, de nagyon öreg ember.
Látni kíván. Megyek. Azonnal megyek.
Tántorgó léptekkel indult az ajtó felé, olyan bizonytalanul, hogy a segítségére kellett sietnem. A lépcsőn teljes súlyával rám dőlt, kapkodva nehezen szedte a levegőt. A sok, ahogy Franklin megjósolta, igen súlyos lehetett. Odaértünk a betegszoba ajtaja elé, bekopogtam. Craven nővér élénk erős hangja hallatszott. Szabad! Betámogattam az öregembert a szobába. Az ágy mellett spanyol fal állt. Megkerültük. Mrs. Luttrell igen rosszul nézett ki, halott sápat volt, a szeme csukva. Ahogy odaértünk, felnézett. Zihálva, alig hallhatóan megszólalt.
George! George! Daisy, drágám!
Az egyik karja be volt kötve és fel volt polcolva, a másikat, a szabad kezét, bizonytalanul férje felé csúsztatta. Luttrell előre lépett és megragadta a törékeny kis kezet.
Daisy,
mondta újra.
Hála Istennek, hogy jól vagy.
Felnéztem Luttrellre, és ahogy észrevettem elhomályosuló szemében a mélységes szeretetet és aggódást, elszégyeltem magam iménti véres elképzeléseim miatt. Csendesen kilopóztam a szobából, még hogy rejtélyes baleset. Képtelen voltam leplezni hálás megkönnyebbülésemet, hihetetlenül felszabadultnak éreztem magam. A folyosón gongütésre lettem figyelmes. Észre se vettem, hogy eltelt az idő. A baleset mindent felborított. Csak a szakácsnő tette, mint rendesen a dolgát, s készült el idejében a vacsorával. Legtöbben át se öltöztünk. Luttrell ezredes nem jelent meg az asztalnál, Mrs. Franklin azonban végre lejött. Igen bájosan festett halvány rózsaszín estéi ruhájában, és szemmel láthatólag jól érezte magát. Franklin úgy láttam, rossz kedvű volt, és a gondolataiba temetkezett. Vacsora után nem kis bosszúságomra, Allerton és Judith kiment a kertbe. Egy ideig elüldögéltem Franklint és Nortont hallgatva, akik a trópusi betegségekről társalogtak. Norton érdeklődő, figyelmes hallgatónak bizonyult, ha nem is konyított sokat a tárgyhoz. A szoba másik végében Mrs. Franklin Boyd Carringtonnal csevegett valamiről, holmi bútorhúzat vagy függöny mintát nézegettek. Elizabeth Kuhl könyve olvasásába merült. Úgy láttam, mintha feszélyezné a jelenlétem. Nem is csodálkoztam rajta a délutáni bizalmas kitárulkozás után. Megsajnáltam, de reméltem, nem bánta meg, hogy mindent elmondott. Szerettem volna értésére adni, milyen sokra értékelem a bizalmát, és hogy szigorú titokként fogom kezelni. De nem adott rá lehetőséget. Kis idő múlva felmentem Poirothoz. Ott találtam nála a Luttrell ezredest, csak egy kis lámpa égett, annak a fénykörében ült. Mesélt valamiről, Poirot hallgatta, de azt hiszem, az ezredes inkább magának beszélt, nem is annyira hallgatóinak.
Sose fogom elfelejteni.
Igen,
a vadászbálon történt. Fehér ruha volt rajta, azt hiszem, Tülnek hívták, csak úgy úszott körülötte. Milyen gyönyörű volt! Rögtön elvette az eszemet. Azt mondtam magamban, ezt a lányt én feleségül veszem, ha addig élek is. El is vettem. Észbontóan tudott viselkedni, be nem állt a szája, tudja. Alaposan kiosztotta az embert, áldja meg az Isten. Felkuncogott.
Magam előtt láttam a jelenetet. Elképzeltem a pergőnyelvű hegyke kis Daisy Luttrellt, akkor még jól illett hozzá, ami később olyan hárpiát faragott belőle. De Luttrell ezredesnek ezen az estén a fiatal lány járt az eszében, az első szerelem. Az ő Daisyjére emlékezett. És én újra elszégyeltem magam néhány órával előbbi feltételezésemért. Amikor Luttrell ezredes végre ágyba bújt, természetesen rögtön kiöntöttem a szívemet Poirotnak. Csendben végighallgatott. Az arc kifejezéséből semmit se tudtam kiolvasni.
Szóval erre gondolt Hastings, hogy szándékosan dördült el a lövés?
Igen, most már szégyellem.
Én magától jutott erre a feltevésre, vagy sugárta valaki?
Allerton mondott ilyesfélét, mondtam lesújtó hangon. Tőle persze nem várhat mást az ember.
Még valaki?
Boyd Carrington is említette.
Ah, Boyd Carrington.
Végül is világlátott ember lehet némi tapasztalata az efélékben.
Ó, hát persze. Habár ő nem látta a balesetet, vagy igen?
Nem, sétálni ment. Egy kis testedzés vacsora előtt.
Értem.
Nyugtalanul hozzátettem. Nem is hiszem, hogy komolyan vettem ezt az elméletet, csak úgy. Poirot félbeszakított.
Azért ne igen szomorkodjék a gyanúja miatt, Hastings. Az adott körülmények között bárkinek eszébe juthatott volna ez a feltevés. Ó, igen, nagyon is természetes gondolat.
Volt valami Poirot modorában, ami nem egészen volt világos, valami tartózkodásféle, furcsa tekintettel méregetett. Lassan azt mondtam. Lehet, de most, hogy láttam, mennyire rajong érte. Poirot bólintott.
Pontosan. Az ilyesmi gyakran megesik, ne feledje. A veszekedések, a félreértések, a mindennapi élet torzsalkodásai mögött sokszor őszinte ragaszkodás rejlik.
Egyetértettem. Eszembe jutott, milyen gyengéd, ragaszkodó tekintettel nézett fölébe hajló férjére a kis Mrs. Luttrell. A házas élet tűnődtem, miközben lefekvéshez készülődtem. Furcsa dolog. Az a valami Poirot modorában csak nem hagyott nyugton. Az a furcsa figyelő tekintet, mintha arra várna, hogy megértsek valamit, de mit? Már éppen lefeküdtem volna, mikor hirtelen megvilágosodott az agyam, hisz majd kiszúrta a szememet. Ha Mrs. Luttrell meghal, ugyanaz a helyzet áll elő, mint az öt másik esetben. Luttrell ezredes megölte a feleségét. Elismerik, hogy baleset történt, de senki sem lett volna biztos benne, hogy tényleg baleset volt-e, vagy szándékos emberölés. A bizonyíték elégtelen lett volna a gyilkossághoz, de bőségesen elegendő a gyanúsításhoz. És ez azt jelenti, mit jelent? Azt jelenti, hogy nem Luttrell ezredes lőtt rá Mrs. Luttrellre, hanem X, és ez lehetetlen. Láttam az esetet. A puskát Luttrell ezredes sütötte el. Más lövés nem esett. Hacsak? Tehát ez lehetetlen? Nem. Talán nem lehetetlen, csak nagyon valószínűtlen. De lehetséges. Igen. Tegyük fel, hogy valaki kivárta a percet, és pontosan akkor, amikor Luttrell ezredes tüzelt egy nyóra, ez a másik Mrs. Luttrellre sütötte a fegyverét. Ebben az esetben csak egy lövést kellett hallanunk, s ha lett volna is némi eltérés, azt mindenki a visszhang számlájára írja. Most, hogy erre gondolok, eszembe jut, hogy volt is valami visszhang. Igen. De nem, hát ez képtelenség. Vannak bizonyos eljárások, melyek segítségével pontosan meg lehet állapítani, milyen fegyverből lőtték ki a golyót. A golyó méretének egyeznie kell a fegyver húzagolásával. Persze, jutott eszembe, ez csak akkor fontos, ha a rendőrség valóban meg akarja állapítani, milyen fegyverből lőtték ki a golyót. Ebben az ügyben pedig nem lett volna kivizsgálás. Hisz Luttrell ezredes is, mint mindenki más, meg lett volna győződve róla, hogy ő bocsátotta útjára a halálos golyót. Ezt a tényt mindenki habozás nélkül elfogadta volna, senki sem gondolt volna fegyver próbára. Egy kérdés maradt volna csak, hogy véletlenül vagy bűnös szándékkal sütötték-e el a puskát, és ez a kérdés örök rejtély marad. Így hát ez az eset is hajszára olyan, mint a többi, mint Rixé például, aki nem emlékezett rá, de úgy gondolta, hogy ő a gyilkos, mint Maggie Lichtfieldé, aki elvesztette a fejét és jelentkezett a rendőrségen, bevallotta a bűnt, amit nem ő követett el. Igen. Ez az eset hajszára megegyezett a többivel, és most már azt is tudtam, miért viselkedett olyan furcsán Poirot. Arra várt, hogy levonjam a következtetést. 10. fejezet. Másnap reggel szóba hoztam a dolgot Poirotnak, felderült az arca, helyeslően bólogatott.
Nagyszerű, Hastings. Kíváncsi voltam, hogy észreveszi-e a hasonlóságot, de nem akartam siettetni, hiszen érti?
Szóval igazam volt. Újabb X esettel van dolgunk.
Kétségtelenül.
De miért, Poirot? Mi az indíték? Poirot megrázta a fejét.
Nem tudja? Elképzelései sincsenek?
Van egy elképzelésem. Igen. Megtalálta a kapcsolatot a különböző esetek között?
Azt hiszem, én igen.
Alig bírtam tűrtőztetni magam.
Hát akkor? Nem, Hastings.
De tudnom kell.
Jobb, ha nem tudja.
Miért?
Higgy el, ha mondom.
Maga javíthatatlan, mondtam. A székéhez láncolja a köszvény. Itt ül tehetetlenül, és mégis egyedül akar dolgozni.
Ne gondolja, hogy egyedül dolgozom. Szó sincs róla. Maga nagyon is benne van a játékban, Hastings. Maga pótolja a szememet és a fülemet. Nem vagyok hajlandó olyan felvilágosítást adni, ami veszélyes lehet.
Számomra?
A gyilkos számára. Nem akarja, mondtam lassan, hogy megsejtse, a nyomában van. Csak erről lehet szó. Vagy azt hiszi, hogy nem tudok vigyázni magamra? Egyáltalán tudnia illenék valamit, Hastings. Az az ember, aki egyszer gyilkolt, újra gyilkolni fog, és újra, és újra, és újra.
Akárhogy is, mondtam komoran, ezúttal nem történt gyilkosság. Egy golyó célt tévesztett.
Igen, és ez nagy szerencse. Nagyon-nagyon nagy szerencse. Mint mondtam, az ilyesmit igen nehéz előre látni.
Felsóhajtott, arca gond terhelt le. Csendben magára hagytam azzal a szomorú felismeréssel, hogy Poirot immár képtelen a kitartó munkára. Az agya tiszta még, de ő maga fáradt, beteg ember. Poirot figyelmeztetett, hogy ne kutassam X kilétét. Én azonban kitartottam hitemben, hogy már is megfejtettem a titkot. Mindössze egyetlen ember volt Steelesben, aki határozottan gonosznak látszott. Csak fel kell tennem egy kérdést, és valamiről már is megbizonyosodhatok. Negatív kísérlet lesz, de meghozza az eredményt.
Reggeli után elcsíptem Juditot. Hol jártatok tegnap este, amikor találkoztunk, te meg Allerton őrnagy? Az a baj, hogy amikor nagyon koncentrál valamire az ember, hajlamos rá, hogy minden mást figyelmen kívül hagyjon. Egészen elképedtem, amikor Judit felfortyant. Igazán nem értem, apa, mi közöd neked ehhez? Csak bámultam döbbenten. Én csak úgy kérdeztem.
Igen, de miért? Miért kell folyton kérdezgetned? Mit csináltam, hová mentem, kivel voltam? Ez tűrhetetlen.
A vicc persze az volt, hogy ezúttal nem is arra voltam kíváncsi, hol járt Judit. Engem most Allerton érdekelt. Megpróbáltam kibékíteni. De igazán, Judit, nem értem, miért ne tehetnék fel egy egyszerű kérdést.
Én pedig azt nem értem, miért akarod mindenáron tudni?
Tulajdonképpen nem is akarom. Úgy értem, csak elgondolkoztam, hogy nem tudtatok a balesetről.
A balesetről?
Hát, ha éppen tudni akarod, lem voltam a faluban bélyeget vásárolni. Belekapaszkodtam a személyrakba. Szóval Allerton nem volt veled?
Nem,
válaszolta dühtől remegő hangon Judit. Csak itt a ház közelében találkoztunk 2 perccel azelőtt, hogy megláttál bennünket. Remélem, most már elégedett vagy. De hadd mondjam meg, ha állónap Allerton őrnaggyal sétafikáltam volna, ahhoz sem lenne semmi között. 21 éves vagyok, magam keresem a kenyeremet, és csak is rám tartozik, hogyan gazdálkodom az időmmel.
Teljesen igazad van, mondtam gyorsan, hogy megelőzzem a vihart.
Örülök, hogy egyet értesz velem. Judit megenyhült, szomorkás félmosollyal tette hozzá. Ó, drágám, ne játsz folyton az aggódó apát. Nem is tudod, milyen bosszantó az ilyesmi. Ne tüsténkedj annyit.
Nem fogok. Ígérem, hogy többé nem fogok, mondtam.
Franklin érkezett hosszú léptekkel.
Hello, Judit, jöjjön, már így is elkéstünk.
Nyers volt a modora, szinte udvariatlan. Akaratom ellenére is bántott a dolog. Tudtam, hogy Franklin Judit munkaadója, hogy rendelkezik az idejével, hiszen megfizeti érte, hogy parancsolhat neki, de azért tisztességesen is viselkedhetne vele. Senki sem állítja, hogy csiszolt a modora, de a legtöbb ember iránt mégis valami hétköznapi udvariasság félét mutat. Judittal azonban, különösen mostanában nyers és kimondhatatlanul parancsoló. Rá se néz, amikor hozzá beszél, csak elvakkantja a parancsait. Judit nem neheztelt érte, de én igen. Az is átfutott az agyamon, hogy mindez különösen szerencsétlen ellentétet alkot, Allerton nagyon is túlzott figyelmességével. Nem vitás, hogy John Franklin tízszerte többet ér Allertonnál, de vonzó tulajdonságok dolgában minden esetre ő húzza a rövidebbet. Elnéztem Franklint, ahogy öles lépteivel a laboratórium felé tartott. Idomtalan járását, szögletes alakját, kiugró arcsontját, vörös haját meg a szeplőit. Csúnya és idomtalan. Semmi sincs rajta, ami felkelteni a figyelmet. Jó koponya az igaz, de a nők nem a tehetségbe szoktak belé szeretni. Rosszalóan szögeztem le magamban, hogy munkája természeténél fogva, Judit sohasem került kapcsolatba más emberekkel. Sohasem volt rá alkalma, hogy értékelni tudjon más, vonzó férfiakat is. A visszataszító külsejű mogorva Franklin mellett szinte ellentétként hatott az üres fejű, de vonzó Allerton. Szegény lányom persze nem értékelhette érdemének megfelelően. És ha komolyan belészeret? Iménti bosszankodása rossz jel. Allerton, tudtam, romlott ember, de lehet, hogy többennél. És ha Allerton X, lehet, hogy az. Mikor a lövés eldördült, nem volt Judittal. De mi lehet az indítéka ezeknek a látszólag céltalan gyilkosságoknak? Allerton, ebben biztos voltam, nem elmebeteg, épp elmélyű, nagyon is épp elmélyű, és tökéletesen elvtelen. És Judit, az én Juditom, túlságosan sokat találkozik vele. Eddig, bár kicsit aggódtam a lányom miatt, X iránti kíváncsiságom és a bármikor bekövetkezhető gyilkosság veszélye elterelte a figyelmemet személyes gondjaimról. Most, hogy a gonosz lesújtott, de a gyilkos szándék, hál' Istennek, nem vált valóra, visszatérhettem gondolataimhoz. És ahogy visszatértem, egyre nyugtalanabb lettem. Egy elejtett megjegyzésből ugyanis megtudtam, hogy Allerton nős ember. Boyd Carrington, aki mindenkiről tudott mindent, további felvilágosításokkal szolgált. Allerton felesége hithű katolikus. Házasságkötésük után hamarosan elhagyta a férjét, de vallása miatt a válás szóba sem került. S ha engem kérdez, mondta őszintén Boyd Carrington, még jól is jön annak a gazembernek. Mindig is becstelenek voltak a szándékai, és a feleség a háttérben pontosan megfelel a terveinek. Kellemes hír egy apának. A baleset után látszólag eseménytelenül teltek a napok, de bennem a felszín alatt egyre nőtt, növekedett a nyugtalanság. Luttrell ezredes ideje nagy részét felesége betegszobájában töltötte. Ápolónőt hivattak, hogy ügyeljen az asszonyra, Craven nővér pedig visszatérhetett Mrs. Franklin körüli teendőihez. Nem akarok gonoszkodni, de be kell ismernem. Mrs. Franklint szemlátomást ingerelte a tény, hogy most már nem ő az első számú beteg. Az a nyüzsgés, az a sok figyelem, amivel Mrs. Luttrellt körülvettük, egyáltalán nem volt kedvére a kis hölgynek, aki megszokta, hogy az ő egészségi állapota a mindenkori napi téma. Naphosszat hintaszékben hevert, és erős szívdobogásra panaszkodott. Úgy nem szeretek nyűgösködni, panaszolta halkan Poirotnak. Borzasztóan szégyellem, hogy ilyen beteges vagyok. Olyan megalázó, szüntelenül szívességet kérni mindenkitől. Néha már arra gondolok, hogy a betegeskedés bűn. Aki nem erős és érzéketlen, az nem erre a világra való. Akkor már jobb, ha szép csendesen eltemetik. Nem, asszonyom. Poirot, mint mindig, most is gálásan viselkedett. A gyenge trópusi virágnak szüksége van az üvegház védelmére, nem bírja elviselni a hideg szelet. A közönséges gyom télen is virul, de azért még nem tartjuk értékesebbnek. Gondoljon az én esetemre. Összetört, mozgásképtelen öreg ember vagyok, de eszem ágában sincs, hogy lemondjak az életről. Élvezem, ami megmaradt, az ételt, az italt, a szellem örömeit.
Mrs. Franklin felsúhajtott, és azt mormolta.
Maga egészen más. Magának nem kell másokra gondolnia. De nekem itt van a szegény John. Érzem, hogy borzasztó nyűg vagyok neki. Egy beteges, hasznavehetetlen asszony, malomkő a nyakán. Elbiztos vagyok benne, hogy ezt ő sohasem mondta.
Ó, mondani nem mondta. Persze, hogy nem.
De a férfiak olyan átlátszók, szegénykék, és John különben is nem tudja eltitkolni, mit érez. Persze, nem akar szívtelen lenni, de... Nos, szerencséjére, ő nagyon érzéketlen ember, nincs benne érzés, s így mástól sem várja el. Milyen szerencsés dolog rinocérosz bőrűnek születni.
Én nem mondanám dr. Franklinre, hogy rinocérosz bőrű.
Csak ugyan. Ó, maga nem ismeri olyan jól, mint én. Persze tudom, ha nem volnék sokkal szabadabbnak érezni magát. Tudja, néha úgy elfog a csüggedés, hogy a legszívesebben véget vetnék az egésznek.
Na de, asszonyom,
végül is használok valakinek. Eltűnni a nagy ismeretlenbe, megrázta a fejét. És John is szabad lenne.
Szamárság, mondta Craven nővér, amikor felidéztem neki a beszélgetést.
Esze ágában sincs megtenni. Ne nyugtalankodjék, Hastings kapitány. Azok, akik elhaló hangon szajkózzák, hogy véget vetek az egésznek, általában sohasem gondolják komolyan.
Meg kell mondanom, hogy amikor a Mrs. Luttrell sebesülése által keltett nyugtalanság elült, és Craven nővér újra szolgálatba állt, Mrs. Franklin kedélye rohamosan javulni kezdett. Egy különösen szép reggel Curtis levitte Poirot a bükkfák alá, nem messze a laboratóriumtól. Poirot nagyon szerette ezt a helyet. Védve volt a keleti széltől, s úgy szólván minden fuvallattól. Poirotnak, aki utálta a húzatot és irtózott a meghűléstől, épp ez kellett. Tulajdonképpen azt hiszem jobban szeretett a szobában lenni, de elviselte a kinti levegőt is, ha jó alaposan bebugyolálták. Oda ballagtam hozzá, s ahogy odaértem, Mrs. Franklin lépett ki a laboratóriumból. Nagyon elegánsan volt öltözve, és egészen jókedvűnek látszott. Elmagyarázta, hogy átkocsizik Boyd Carringtonnal megnézni a házat, és szaktanácsokat adni bútorhúzatok dolgában. Tegnap este, amikor Johnnal beszélgettem, a laboratóriumban felejtettem a kézitáskámat, magyarázta. Szegény Johnnak Tadkesterbe kellett hajtania Judittal, kifogytak valami kémiai reagensből. Leült egy székre Poirot mellé, és komikus arcot vágott. Szegénykék, de örülök, hogy én nem szeretem a tudományt. Olyan gyerekes dolog, nem? Egy ilyen csodaszép reggelen. A tudósok előtt nehogy ilyet mondjon, asszonyom.
Nem, Isten, ments! Elváltozott az arca, komolyabb lett. Csendesen folytatta.
Ne gondolja, monsieur Poirot, hogy nem csodálom a férjemet. Igenis csodálom, ahogy a munkájának él. Valami félelmetes.
Az a gyanúm támad, hogy Mrs. Franklin élvezi a szerepjátszást. Most éppen a hűséges, rajongó feleséget alakította. Előrehajolt, kezét nagy komolyan Poirot térdére tette.
John, mondta, tulajdonképpen szent. Néha már-már félek tőle.
Szentnek nevezné Franklint egy kicsit túlzás, gondoltam, de Barbara Franklin nem hagyta abba, a szeme ragyogott.
Ő bármire képes, vállal bármilyen kockázatot az emberi tudás gyarapításáért. Ez nagyszerű dolog, nem gondolja?
Hogyne, vágta rá Poirot.
De néha, tudja, folytatta Mrs. Franklin, azért idegesít a dolog. Úgy értem, túlságosan messzire megy. Itt van például ez a szörnyű bab, amivel kísérletezik. Attól félek, egyszer csak önmagán fog kísérletezni.
Nyilván megtenne minden óvintézkedést, mondtam. Halvány szomorkás mosolyjal rázta meg a fejét.
Maga nem ismeri Johnt. Nem hallotta, mit művelt annak idején azzal az újfajta gázzal.
Megráztam a fejem.
Valami új gázfajtát akarta kipróbálni. John felajánlotta, hogy hajtsák végre rajta a kísérletet. Bezárták, vagy 36 órára egy tartályba,
de előbb megmérték a pulzusát, a hőmérsékletét és a lélegzetvételét, hogy lássák, milyen lesz az utóhatása, és hogy ugyanolyan-e az emberre is, mint az állatra. Később az egyik professzor megmondta, hogy veszélyes vállalkozás volt, könnyen belehalhatott volna, de John már csak ilyen, semmibe veszi az életét. Szerintem ez csodálatos, nem gondolja? Én soha sem lennék ilyen bátor. Há, valóban nagy bátorságra van szükség, mondta Poirot, hogy valaki hidegvérrel vállaljon ekkora kockázatot. Igen, én is azt hiszem, mondta Barbara Franklin. Én persze borzasztóan büszke vagyok rá, de azért idegesít is, tudja. Mert a békák meg a tengeri malacok csak egy bizonyos pontig használhatók. Az emberi reagálásra is fényt kell deríteni. Ezért félek, hogy John egyszer csak gondol egyet, bead magának egy dózist abból a rettenetes próba babból, és valami szörnyű dolog történik. Felsóhajtott és megrázta a fejét. De ő csak nevet a félelmeimen. Tényleg szent ember. Ebben a pillanatban jött oda Boyd Carrington.
Hello, Babs, készen van?
Igen, Bill, várom magát.
Remélem nem viseli majd meg a kiruccanás.
Ugyan dehogy, évek óta nem éreztem ilyen jól magam. Felkelt, bájosan ránk mosolygott, és átsétált jól megtermett kísérőjével a pázsiton. Dr. Franklin a modern szent, mondta Poirot.
Kissé megváltozott a hölgy véleménye, mondtam, de hát ő már csak ilyen.
Milyen?
Imád szerepet játszani. Egyik nap az elhanyagolt, meg nem értett feleség, aztán az önfeláldozó sokat szenvedett nő, aki nem akar terhére lenni a szeretett férfinak. Ma pedig a rajongó segítőtárs. Az a baj, hogy túlzásba viszi a dolgot.
Poirot gondterhelt arccal kérdezte.
Maga, ugye, egy kicsit butácskának tartja Mrs. Franklint?
Nos, azt éppen nem mondanám, de nem valami fényes elme.
Szóval nem a maga esete?
Ki az én esetem? Kérdezte ingerülten.
Nyisd ki a szádat, huny be a szemed, meglátod, mit hoznak a tündérek,
hangzott Poirot fura válasza. Mielőtt megszólalhattam volna, Craven nővér szaladt át előttünk a pázsiton. Ragyogó mosolyt küldött felénk, kivillant hófehér fogsora. Kinyitotta a laboratórium ajtaját, bement, és egy pár kesztyűvel tért vissza.
Először a zsebkendő, most meg a kesztyű, valamit mindig elhagy, szólt oda, és visszaszaladt a várakozó Barbara Franklinhez és Boyd Carringtonhoz.
Mrs. Franklin tűnődtem a hanyagnőknek abból a fajtájából való, akik mindent elhagynak, szerteszórnak, és elvárják, hogy utánok vigyék, mi több, mindezt magától értetődőnek vélik, sőt, még büszkék is rá. Sokszor hallottam, ahogy derűs nyugalommal felsóhajtott. Szörnyű, hogy én milyen feledékeny vagyok. Elnéztem Craven nővért, ahogy átfut a pázsiton, és eltűnik a szem elől. Szépen futott, erős és jó felépítésű volt a teste. Ösztönösen megjegyeztem.
Azt hiszem, az ilyen lány előbb-utóbb megunja az életet, hiszen itt semmi ápolásra nincs szükség, örökös lótás futása munkája. Nem hiszem, hogy Mrs. Franklin különösebben meggondolt vagy kedves teremtés lenne.
Poirot válasza egyenesen felháborító volt. Minden ok nélkül lehúnyta a szemét, és azt mormogta.
Vörös haj!
Kétségtelen, hogy Craven nővérnek bronzvörös haja volt, de nem értette, miért éppen most tesz rá megjegyzést, Poirot. Nem válaszolta. 11. fejezet. Másnap ebéd előtt lezajlott egy beszélgetés, amely némi nyugtalanságot hagyott bennem. Négyen voltunk, Judith, én, Boyd Carrington és Norton. Nem emlékszem pontosan, ki vetette fel a témát, de a fájdalommentes halálról volt szó, érveket és ellenérveket sorakoztattunk föl. Mint rendesen most is Boyd